Most folytatódik a gólvonal. A Chelsea és a Benfica jutott a labdarúgó Európa Liga május 15-i döntőjébe. Az elődöntők visszavágóin, mindkét együttes 3-1-re győzött hazai pályán, a londoni gárda a Bázelt, a lisszaboni csapat pedig a Fenerbahçét múlta felül. Dénes Tamással, az Inforádió labdarúgó szakújságírójával beszélgettünk.
Én azt gondolom, hogy a Chelsea maga biztosan játszott az első félidőben, és majd kapufát ért el. Aztán valóban a játékép alapján meglepő volt a svájciak vezető gólja. Közvetlenül utána következett a szünet, amiben valószínűleg Rafa Benítez egy kicsit felrázta a csapatot, mert a második félidő kezdetén 9 perc alatt 3 gólt szerzett a Chelsea, és tudatosította mindenkiben, hogy azért nincsenek itt már nyitott kérdések. Meggyőződésem, hogy a két mérkőzés alapján a sokkal jobb csapat jutott az Európa Liga döntőjébe.
A másik párharc az talán kétesélyesebb volt az isztambuli 1-0-ás Fenerbahçe győzelem után. A Benfica hazai pályán harcolta ki a továbbjutást. Hogy láttad, a törököknek mennyi esélye volt?
Szerintem volt szansa, különösen Dirkőjtnek a 11-es gólja után, de hát azzal együtt a Benfica végül ledolgozta a hátrányát, sőt, az utolsó góllal meg tudta szerezni a továbbjutást is. Ugye, hogyha 2-1-re nyert volna csak a Benfica, akkor az idegenben lőtt góllal a Fener jut a döntőbe. Ez dél-amerikai csapat tulajdonképpen, hogyha azt veszik, hogy rengeteg dél-amerikai játékos, mert a kulcsjátékosok többsége dél-amerikai. A Benfica igazából, ha azt nézzük, hogy milyen ágoról jutott be, akkor nem okozott nagy meglepetést azzal, hogy finalista lett. Nyilván azért korábban nem sokan tippeltek volna az idény előtt arra, hogy a Benfica mondjuk az Európa Liga döntőjében fog játszani. De hát a Fenerre meg mi valószínűleg még kevesebben tippeltek volna. Itt a Chelsea ugye egyedi sikerre készülhet, ha sikerül megnyerni majd az amsterdami döntőt, hiszen olyan természetesen volt már, hogy valamelyik csapat az UEFA kupa megnyerése után, a bajnokok ligáját megnyerte például José Mourinho Portója, de emlékeim szerint olyan, hogy valaki ugye a bajnokok ligája után megnyerte a második számú kupát, olyan nem, hát annál is kevés, mert ez csak azóta létezhet, amióta a BL indulók átkerülhetnek az Európa Ligába.
Május 15-én következik a finálé, amelynek a lisszaboni és a londoni együttes lesz a résztvevője. Chelsea hívei kiemelték, hogy nem örülnek a Benfica döntőbejutásának, mert ez a portugál együttes egy meccsen talán bárkit képes felülmúlni az általad is említett dél-amerikai kulcsjátékosoknak köszönhetően. Hogy látod, mi dönthet azon az összecsapáson?
Hát, hogyha az egyéni képességek, akkor a Chelsea meg fogja nyerni ezt a döntőt. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy 2012-ben a Chelsea úgy lett BL győztes, hogy meggyőződésem szerint nem volt erősebb a csapata, mint a Bayern München. Ebből az következik, hogy nem mindig az esélyesek nyernek egy kupa döntőben, valószínűleg erre utaltak a kékek szurkolói. Érdekes a két klubnak a viszonya is, hiszen a Chelsea kulcsemberei közül David Luiz és Ramírez is korábban a Benfica játékosa volt, mint ahogy Matic a Benfica mostani játékos a Chelsea-ben futballozott 2 éven keresztül, vagy inkább melegítette a kispadot. Én azért azt gondolom, hogy a Chelsea egy mérkőzésen is lényegesen esélyesebb, aztán meglátjuk majd, hogy ebben mennyit tud realizálni.
Dénes Tamást, az Inforádió labdarúgó szakújságíróját hallották. A magyar U16-os labdarúgó válogatott a héten 2 felkészülési mérkőzésen is pályára lépett az osztrákok ellen. A keddi és a csütörtöki meccsen egyaránt 1-0-ra kapott ki a magyar együttes. Szepesi László szövetségi edző a 2 mérkőzés után kiemelte, ezeknek a meccseknek a tapasztalatszerzés a fő céljuk. A tréner hozzátette, a játékosok megtanulhatták, hogy a nemzetközi és az itthon megszokott ritmus között óriási a különbség.
Ez egy program része, a határmenti felkészülési mérkőzés, aminek a végén lesz majd ősszel az Európa-bajnoki minitorna. Nemzetközi tapasztalatszerzés a fő cél, és hát nyilvánvalóan a kiválasztás, hogy megnézzük, hogy nemzetközi inger környezetbe hogy muzsikálnak azok a gyerekek, akik itthon tehetségesnek tűnnek.
És ezen a két meccsen kik voltak azok, akik leginkább felhívták magukra a figyelmet, úgy, hogy a folytatásban is komolyan lehet majd velük számolni?
Hát ugye van egy keret, aminek a játékosait folyamatosan teszteljük. Egy közel 50 fős keretből szűkül majd ez le egy 18-as keretre ősszel, amikor majd jön az Európa-bajnoki selejtező. Itt több játékos van több poszton, igazából itt most még a lehetőségeket adjuk meg a játékosoknak, akik itt fölmerültek, hogy megmutassák a tudásukat. Itt most neveket nagyon nem akarok emlegetni, egy biztos, hogy számukra ez teljesen más inger környezet. Hát azt a teljesítményüket, amit a hazai bajnoki mérkőzéseken felmutatnak, azt itt nem tudják megismételni olyan szinten. Momentumok vannak, de folyamatosan olyan színvonalon még nem tudunk futballozni, ott ahhoz, hogy az osztálycsapatot megverjük, nekünk is ilyen inger környezetbe kellene játszani, mint ahogy az osztrákok játszanak.
Lehetett olvasni, a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján említette, hogy fizikailag erősebbeknek tűntek az osztrákok. Elég fiatalok még a magyar játékosok ahhoz ebben a korosztályban, az U16-os vonalon, hogy felnőtt korba érve ne legyen jelentős mondjuk a lemaradás a fizikai terén?
Ez egy nagyon csalóka dolog, mert ugye két irány van, az egyik, hogy ügyes játékosokat választunk ki, vagy erős és gyors játékosokat, akik esetleg most nem tudnak olyan szinten játszani. Igazából itt a 16-17 év körül fordul meg a kocka, hiszen jelen pillanatban úgy néz ki, én ahogy láttam azon túl, hogy nem voltak az osztrákoknál is igazából jó futballisták, de azt látom, hogy az ő kiválasztásuk főleg a fizikai képességekről szól, ami nyilvánvalóan ebben a korosztályban még ilyen ki tud kovácsolni, és hát nyilvánvalóan ezek ki fognak egyenlítődni, mi inkább azokat a gyerekeket próbáljuk előtérbe helyezni, akik klasszikusan tudnak futballozni, tehát a futballtudást próbáljuk szem előtt tartani, és olyan játékosokat is esetleg meghívunk, akik fizikailag nincsenek olyan állapotban, mint esetleg a korosztályos nemzetközi szintű csapatok, de játéktudásban jobbak lehetnek, és hát türelem kell hozzá, meg rengeteg nemzetközi meccset kell játszani, hogy föl tudják venni azt a ritmust. Tehát tulajdonképpen itt amiről szó van, azt jelenti, hogy itt most ne azt gondoljuk, hogy most egy 1.90-es marhagyors osztrák gyerek az esetleg abból ma jó futballista lesz, mert a mi futballistáink, hogyha elérik azt a kort, a 17-18 évet, akkor ezt összjátékban ki tudják játszani, tehát itt nem ütközni kell alkatokat összemérni. Nyilván párharc is van a futballban, de a mi filozófiánk az, hogy egy olyan játékot próbáljunk betanítani, ami a magyar hagyományokra épül, a rövid passzos, kombinatív, kreatív futball, és hát ebben a korban sok játékosnál ez még nem párosul azzal a dinamikával, ami némely csapatnál megvan, és hát ugye a legnagyobb problémánk változatlan az, hogy mi egy, nem akarok itt nagy szavakat említeni, de hát a saját inger környezetünkből, ami az utánpótlásban működik, megyünk egy nemzetközi szintre, de hát ezt azt hiszem társadalmi élet bármelyik szintjén ugye ezt lehet tapasztalni, hogy ahhoz alkalmazkodni kell.
Szepesi Lászlót, a magyar U16-os labdarúgó válogatott szövetségi edzőjét hallották. Remek eredményekről és a rendezésről beszélt Tóth László, a magyar szövetség elnöke a múlt heti budapesti Cselgáncs Európa bajnokság kapcsán. A sportvezető kiemelte, hogy az Európai Szövetség is nagyon elégedett volt a fővárosi tornával. Tóth László vehette át egyébként az Európai Judo Szövetség most alapított aranyfokozatú kitüntetését.
Örülök annak, hogy abból a éremből több lett egyik oldalról, a másik oldalról pedig Csernovicki fantasztikus szereplésével föltette a koronát erre az egész Európa bajnokságra, tehát az ő aranyérbe beragyog mindent. Emellett, amiről viszonylag keveset beszélnek, a fiataljaink, akiknek ez volt az első igazi nagy megmettetése a felnőttek között, nagyszerűen szerepeltek, és ez nagyon biztató a jövőre nézve.
Mennyire voltak elégedettek önök a rendezéssel, illetve milyen visszajelzéseket kaptak a külföldi vendégektől?
Mi véleményünket megerősítették a külföldi vendégek. Egy rendező igazából csak a minősítésekből és a különböző jelzőkből tudja leszűrni a dolgokat, mert azért belülről másképp látunk mindent. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a rendezés. Az Európai Judo Szövetség igazgató tanácsülésén rendkívüli vonak minősítették a szervezést, illetve az önkénteseiket dicsérték meg nagyon, akik tényleg óriási számba segítették ennek a versenynek a lebonyolítását. Ennek az Európa bajnokságnak, amellett, hogy én úgy gondolom, hogy rendkívüli közösség sikert arattunk, és nagyon-nagyon sok pici gyerekkel fogjuk a judót megszerettetni, vagy ezen az elvén keresztül ismerkedhetek meg a judóval. A legnagyobb eredménye az, hogy olyan gazdasági szereplőket tudtunk megszólítani, akiket korábban nem tudtunk elérni. Nagyon sok gazdasági szereplő, támogató, szponzor, és hát elsősorban itt a magyar kormányról beszélek, mellénk álltak.
Egy rangos kitüntetést is átvehetett itt az elmúlt napokban. Kitől kapta ezt az elismerést?
Az Európa bajnoksággal egyidejűleg az Európai Judo Szövetség budapesti EB alkalmából ünnepelte 65. születésnapját alapításának. Ez egy új alapítású érdemrendnek kaptam meg aranyfokozatát. Ez az Európai Judo Szövetség arany érdemérme, aminek én vagyok az első kitüntethetje, egy számomra rendkívül nagy megtiszteltetés volt.
Tóth Lászlót, a Magyar Cselgáncs Szövetség elnökét hallották. A közösségi médiában és utcai plakátokkal május elején indult a budapesti vívó világbajnokságot népszerűsítő kampány, az olimpiai bajnok Szilágyi Áron főszereplésével pedig egy videót is forgatnak majd, mondta Vékási Bálint, a szervezőbizottság elnöke a VB előtt 100 nappal tartott sajtótájékoztató után.
Ami problémával a vívás alapvetően szembesül, az az, hogy abban a formában, ahogy ugye ők ezt a világbajnokságokon, olimpián előadják, bizonyos fegyvernemek ugye nehezen követhetőek, illetve a fegyvernemek közötti különbségtétel nem kellően jól elmagyarázott. Ezzel ők régóta harcolnak. Több mint 50 évvel ezelőtt is pontosan ugyanolyan oldalakra bukkantam ebben a versenykírásban, mint amit mi most már így interneten próbálunk megtenni, hogy elmagyarázzuk az embereknek, hogy a tör, a párbajtör és a kard között mi a különbség. Azt mondtuk, hogy ebben az utcában ne akarjunk besétálni, mert nem fogjuk tudni ezzel vonzani az embereket ilyen módon elmagyarázni nekik, ezt majd esetleg a helyszínre kiérkezett nézőknek már majd megpróbáljuk megtanítani.
Ennek a kampánynak milyen elemei lesznek, mivel készülnek, mit láthatnak majd az utcán a járókelők vagy a tévé előtt ülők?
Május elejével ugye ez köztéri hirdetések formájában jelenik meg először, mindezzel együtt már közösségi médiában, online felületeken jelennek meg különböző szellemes, tréfás dolgok, embereket egy kicsit lendületbe hozzunk, hogy maguk is hozzanak létre olyan képi, videó dolgokat, ami a vívó sport és a mozik párhuzamát támasztja alá, vagy erősíti, de a kampány kiteljesedés egyébként meg majd júliusban lesz, amikor Szilágyi Áron főszereplésével egy videót fogunk forgatni, ami mozikban is fog menni.
Mennyiért lehet majd kilátogatni erre a világbajnokságra, és mikor kezdik értékesíteni a belépőket?
A világbajnokságra a jegyértékesítés szintén május elejével kezdődik meg. Itt a 8 napos vívó világbajnokság első két napja olyan, amikor nincsenek döntők. Ezen a két napon a fástok között szabadon lehet bóklászni, ezzel a napi jegy 1200 forintba fog mindössze kerülni. A maradék 6 napon, amikor este mindig döntővel zárul az este, a selejtezők még ugyanezzel a napi jegyen 1200 forintet megnézhetők, és az esti döntőkre pedig csak helyjeggyel rendelkező emberek ülhetnek majd be. Csak az estére vonatkozó jegy az 2900 forint lesz, aki viszont szeretne a kettőből kombináltat venni, annak 3500 forintot fizet érte egy napra.
Vékási Bálintot, az augusztusi budapesti vívóvilágbajnokság szervezőbizottságának elnökét hallották. Most véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.